Kedves hallgatom! Nehémiás könyve 6. részének 2. és 3. versével folytatjuk ige tanulmányunkat. Ezt az üzenetet küldte nekem Szamballat és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kefirimben, az Ónó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem. Ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Az ellenség most megváltoztatja taktikáit. Mivel nem állíthatták le a munkát, ezért azt ajánlják, hogy jöjjenek össze Nehémiással, és dolgozzanak ki valamilyen kompromisszumot. Szándékuk nem az, hogy Nehémiás jólétét előmozdítsák. Ez az ősi sátáni módszer. Ha nem győzheted le őket, csatlakozz hozzájuk. Ma ezt a vallások ökumenizmusának szokták nevezni. A találkozás helyéül Ónó völgyét jelölték meg. Nehémiás egyenesen visszautasította meghívásukat. Ezt mondta Ónó völgyére. Nem megyek, nekem ott ártani akarnak. Összeesküvés szőttek ellene, és azt tervezték valószínűleg, hogy közben megölik. Nem volt semmi haszna, hogy részletekbe bocsátkozzék az ellenséggel való tárgyalásban. Egyszerűen elküldte küldötteit azzal az üzenettel, hogy nem megy. Nagy munkát végzek, ezért nem mehetek le. Az ellenség kompromisszumot akart, de Nehémiás nemmel válaszolt. Vannak ma olyanok a gyülekezetben, akik kompromisszumot akarnak. Úgy érzik, hogy bigottak és keményfejűek vagyunk, ha nem találkozunk velük, és nem próbálunk kompromisszumot kidolgozni. Nem szeretek ilyenekkel találkozni már régóta. Ma csak azokkal beszélgetek, akik Krisztus személye körül akarnak találkozni velem. Csodálkoznál bizonyos gyülekezeteken, amelyekben összejöveteleket tartok. Jól lehet, teljesen nem értek egyet bizonyos szervezetekkel és tanaikkal, bárkivel találkozom Krisztus személye körül, de az ellenséggel egyáltalán nem akarok találkozni. Visszatekintve egy néhány évre, azt hiszem, valaki nagyon nagy hibát követett el akkor, amikor elment az evolúció témájával kapcsolatos vitára. Aki csak elolvassa a vitáról szóló összegezést, láthatja az első pillanata, hogy a mi emberünk a győztes oldalon állt, de úgy vélem, hogy maga az a tény, hogy találkozott az evolúció híveivel, helytelen döntés volt tőle. Ez már magában véve csatavesztés, és azóta ez más területen is bebizonyosodott. Nem lehet az ellenséget legyőzni azzal, hogy találkozunk velük. Ez az én meggyőződésem. Ennek következtében bárkivel vagy bármilyen csoporttal találkozhatom, amelyik hisz Isten igéjében, hisz Krisztus istenségében, és hiszi, hogy ő meghalt bűneinkért, tekintet nélkül, hogy a szervezet vagy a felekezet milyen nevet visel. Nekem ez nem sokat számít. De nem találkozom az ellenséggel. Nehémiás jó munkát végzett, és nem volt ideje ezt az ellenségre pocsékolni. Isten népének nincs szüksége megalkuvásra. Nehémiás tántoríthatatlan magatartását csodálom. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szamballat 5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllel a kezében. Nehémiás könyve, 6. rész, 4. és 5. vers. Az ellenség makacsnak bizonyult, mindig hajthatatlan. Vajon tényleg barátságosak és egyességre lettek volna készek Nehémiással való beszélgetésük alkalmával? A tény az, hogy Nehémiás jelenléte végtelenül fontos volt Jeruzsálemben, hogy befejezzék a falak és a kapuk felépítését. Az ellenségtől kapott levelet átitatta az udvarias nyelvezet, de ez csalétek volt a horog végén. Figyeld meg, benne volt a fenyegetés, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Nehémiás könyve, 6. rész, 6. vers. Gasmu mindig kísért minket. Ő a leggonoszabb pletykás a világon. Fölfedeztem, hogy néha a leggonoszabb szóbeszédet nem nők, hanem férfiak terjesztik. Ez a levél azzal vádolja Nehémiást, hogy lázadást próbál szítani Perzsia kormánya ellen, és külön államot akar kikiáltani. Ezt azért terjesztették, hogy elbátortalanítsák a falon dolgozókat. Azzal vádolták Nehémiást, hogy király akar lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj, és tanácskozzunk egymással. Nehémiás könyve, 6. rész, 7. vers. Nem csak azzal vádolták, hogy királyságra tör, hanem azzal is, hogy prófétákat fogadott föl ennek támogatása érdekében. Ezek félelmetes hírek voltak, amiket Nehémiásról elterjesztettek. A levél jelezte, hogy rá akarnak jönni, hogy vajon tényleg igazak-e a pletykák, mert jelenteni akarják a királynak. Nyomást akarnak gyakorolni Nehémiásra, hogy mindenképpen találkozzék velük. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Nehémiás könyve, 6. rész, 8. vers. Nehémiás ezzel válaszolt az ellenségnek. Ti ténylegesen semmit nem hallottatok azok közül, amivel vádoltok. Ti magatok találtátok ki. Ezzel udvariasan fejezte ki nekik azt, hogy hazugoknak tartja őket. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem. Nehémiás könyve, 6. rész, 9. vers. E problémát látva Nehémiás az Úrhoz folyamodott. Ezt mondta. Az ellenség ezt azért teszi, hogy meggyengítsen és akadályozza munkádat. Ne lankadjatok munkátokban. Azután elmentem Semajának, Delájá fiának, Mehétabél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta, találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. A magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon. Nem megyek. Nehémiás könyve, 6. rész, 10. és 11. vers. Semajá, a hamis próféta, színleli, hogy nagyon törődik Nehémiás biztonságával. Azt mondja, le akarja leplezni a kormányzó élete elleni összeesküvését. A templom volt az egyetlen hely, ahol szerinte Nehémiás biztonságban lehetne. Kéri, hogy gyáván oda meneküljön. Nem számított arra, hogy Nehémiásnak lelki meglátása is van, mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbíjá és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem, és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tóbíjának és Szamballatnak a tetteiről, se Noadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. Nehémiás könyve, 6. rész, 12., 13. és 14. vers. Nehémiás bele akarják keverni az összeesküvésekbe és taktikákba, hogy elpusztítsák. Ő elbánt azokkal, akik színlelték iránta való barátságukat, de még mindig nehéz a helyzete. Egy másik összeesküvés fenyegeti, de Istenhez fordul. Az országot megint elárasztották a hamis próféták. Úgy tűnik, hogy ők voltak a legelszántabb ellenségei Isten szolgáinak. A várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Nehémiás könyve, 6. rész, 15. vers. Nagy trombitálás és fanfárok nélkül, szertartások és szalagvágás nélkül elkészült a fal. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Nehémiás könyve, 6. rész, 16. vers. A munka 52 nap alatt fejeződött be. Csak Isten végezhette ezt el általuk. De ha a falak el is készültek, a veszély továbbra is jelen volt. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tóbiával. Tóbiá meg velük. Júdában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele. Ő Sekanyának, Ára fiának volt a veje. A fia Jehóhánán pedig Mesullámnak, Berekjá fiának a leányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül vitték neki. Tóbiá pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Nehémiás könyve, 6. rész, 17., 18. és 19. vers. Az ellenség továbbra is makacsul kitart ellenállásában, és leveleket küldözget Júda előkelőinek. Tóbiá családja összeházasodás révén rokonságba került az egyik előkelő családdal. Tóbiának közvetlen kapcsolata volt Jeruzsálem falaival, és amit csak Nehémiás tett vagy mondott, azonnal jelentették Tóbiának. De Nehémiás előtt is emlegették Tóbiá jó cselekedeteit. Vagyis ezek a házasság által összekeveredett személyek Nehémiáshoz mentek, és ezt mondták. Nehémiás, túl kemény vagy Tóbiával szemben. Ő igazán szeretetre méltó úriember. Aztán kezdték neki emlegetni a jó tetteit. Az én beszédeimet hírül vitték neki. Összekötő tisztként működtek, ami azt jelenti, hogy kettős ügynökként szolgáltak. Amit Nehémiás mondott, az mind elterjedt Jeruzsálemben, és elmondták Tóbiának. Tóbiá pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Tóbiá így próbálta megriasztani Nehémiást. Amint elkezdjük a 7. fejezetet, meglátjuk, hogy a falépítés befejeződött. Most a nép hozzákezd Jeruzsálem városának újjáépítéséhez. Sok otthont már fölépítettek, de a városon belül még nagyon sok munka vár rájuk. Továbbra is romokat kell takarítaniuk. Szükséges védelmezni a várost az ellenség miatt, amely próbálta akadályozni és gáncsolni a falak újjáépítését, és most a várost akarja elpusztítani. Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Nehémiás könyve, 7. rész, 1. vers. Miután a falak elkészültek, Nehémiás beállította az ajtószárnyakat a kapumélyedésekbe, és aztán kinevezte ezeket az embereket, hogy védelmezzék a várost. A kapuőrök voltak a vigyázók. Nekik kellett törődniük a falakkal. Az egész fal hosszában őrködniük kellett, hogy a bentlevők tudják, mi történik a falakon kívül. Ha az ellenség vagy valamilyen veszedelem közeledett, akkor riadóztatták a népet. Éjjel-nappal vigyáztak 24 órán át. Ennek a feladatnak a színvonala nagyon magas volt, de azt találjuk, hogy egyes vezetők, akiket erre beállítottak, nem voltak olyan határozottak, mint lenniük kellett volna. A fal őrizői nem lehettek közömbösek azzal kapcsolatban, hogy ki ment ki a városból, és ki jött a város falakon belülre. Ennél a pontnál szeretnék mondani valamit, és bízom abban, hogy nem értenek félre. Ma azt mondják, hogy ne legyünk közömbösek azok iránt, akik bejönnek és kimennek közülünk, mert nem szabad közösségben lennünk mindazokkal, akik keresztényeknek vallják magukat. Figyeljük meg Pált, mit mond az első korintusi levél 5. részének 11. versében. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Ma a tanításnak adjuk az első helyet, és például nem fogadhatjuk be azokat, akik tagadják a Szentírás tévedhetetlenségét, és nem gyakorolhatjuk velük közösen az Isten tiszteletet. Pál nem a tanításokkal foglalkozott, amikor azt mondta, hogy ne tartsunk közösséget a paráznákkal. A közösség a tanításokon nyugszik. Megszakítjuk a kapcsolatot azokkal, akik nem értenek egyet velünk tankérdésekben. De Pál itt azt állítja, hogy a viselkedés az alapja a közösség megszakításának, akár csak a tanítás is alapja lehet annak. Volt egy prédikátor, aki bajba keveredett erkölcsi vádak alapján. Egy másik helyre költözött, és ugyanúgy élt tovább. De az emberek ebben az új gyülekezetben figyelmeztetést kaptak felőle. Készek voltak figyelmen kívül hagyni ezt a bűnt, mert a tankérdésekben nem volt nála hiba. Viselkedése csak nem tönkretette a gyülekezetet, valójában csak nem két gyülekezetet tett tönkre. Úgy látszik, aránytalan a nézetünk. Hangsúlyozzuk a tanítást, és ennek így is kell lennie, de mi van az erkölcsi kérdésekkel? Amikor Pál írja, hogy ne tartsák testvérnek azt, aki parázna vagy nyerészkedő, akkor nem tankérdésekre mutat. Mi van azzal az emberrel, aki pénzsóvár? Mi van azzal, aki nem becsületes intézkedéseiben? Vajon azzal közösségben lehetünk? Értsük meg azt is, hogy a közösség megszakítása egy másik hívővel a tankérdésekben nem jelenti azt, hogy ítélőszékbe ülhetünk és elítélhetjük őt. Egy fiatal prédikátornak Pál ezt írja. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 19. vers. Mi nem tudjuk, hogy kik Isten igazi gyermekei, de Isten ismeri az övéit. Nekünk nem az a feladatunk, hogy keresztes hadjáratot viseljünk velük szemben, mert Isten ítéli meg őket. Nekünk csak meg kell szakítanunk velük a kapcsolatot, de nem ülhetünk be az ítélőszékbe. A lényeg az, hogy nekünk, mint hívőknek vigyáznunk kell. Nagyon helyén való ez a motto. Az örökös őrködés a szabadság ára. A kapuőrök kinevezése mellett Nehémiás kijelölte az énekeseket is. A következő fejezetben azt találjuk, hogy Nehémiás ezt mondja. Az Úr öröme a ti erősségetek. A dicséret lelkülete az erő lelke. Ez azt jelenti, hogy örvendező népcsoporthoz kell tartoznunk, de az öröm gyakran hiányzik a mai gyülekezetekből. Nem boldog emberekből állnak a gyülekezetek. Nevetnek ugyan valamilyen jó történeten, és élvezik a szeretet vendégséget, de a Biblia tanulmányozása nem okoz nekik örömet. Ha ott állnál, ahol én álltam évekkel ezelőtt, akkor meglátnád, hogy mennyire nyilvánvaló ez sok gyülekezetben. A bajkeverők a gyülekezetben általánosságban azok, akik nem élvezik a Biblia tanulmányozását. Az Efézusi levél 5. részének 18. és 19. versében Pál apostol leírja a lélekkel beteljesedett keresztény jellemzőjét, amikor ezt mondja: ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Jól lehet, én tudok beszélni, de nem vagyok kiemelkedő énekes. Mégis éneklek szívem mélyén. Ha van bennem muzsika, akkor az a szívemben van. A szívemben olykor éneklek, és éneklek a hangommal is. A zsoltárok ebben a versben a dicséretekkel azonosak. Milyen drága az Úr Jézus neve! A dicséretek jelentése az, hogy tökéletességet tulajdonítunk az Istenségnek. Szent, szent, szent a seregek ura! Nekünk erről kell énekelnünk, és ez olyan csodálatos. Ez hoz örömet az életünkbe. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy elfogadott tőlünk a hálaadást és a magasztalást. Segíts, hogy teljes szívünkből tegyük ezt, és így lehetőséget nyissunk neked arra, hogy betölts minket a mennyei örvendezéssel. Ámen.